Művészet címmel is kitüntetett Kallós Zoltánra emlékezünk, aki idén lett volna 100 esztendős.
Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
3:45 előtt a szerkesztő Horváth Katalin nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Ma is várjuk jelentkezésüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallott arról, hogy patkányméreggel szennyezett bébi étel került forgalomba. A hatóságok szerint bűncselekmény történt. És mit szól hozzá, hogy egyre több figyelmetlen gyalogos lép ki a szirénázó autó elé? Kampányt indított az OMSZ, Vedd észre a mentőt címmel. Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak nekünk rövid szöveges üzenetet is. SMS számunk 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást a mediaclick.hu oldalon találják. Egy hete nagy riadalmat keltett Burgenlandban a hír, hogy az egyik bébiételt is forgalmazó üzletláncban szennyezett terméket hozott vissza egy vásárló. A vizsgálat kiderítette, hogy valaki felnyitotta és patkánymérget tett az üvegbe. De mi lehetett a célja? Feltételezések szerint a gyártót akarják így módon megzsarolni. Na de csecsemők életével játszva. A rendőrség azonnal vizsgálatot rendelt el, az üzletlánc pedig visszahívta a terméket, nem csak Ausztriában, hanem Szlovákiában, Csehországban is, és a magyarországi üzletek is kaptak értesítést. A szóban forgó, a világ egyik vezető bébiételgyártója 60 éves tapasztalattal rendelkezik, és csak biotermékekből készít zöldség- és gyümölcspüréket. De vajon tényleg fel kell készülnünk arra, hogy ilyen kegyetlen is lehet a piaci harc? Már semmi sem szent. Milyen ember az, aki megmérgezi az ételt, melyet gyermekeknek, babáknak szánnak a gyártók? Hogy lehet az ilyen eseteket kivédeni? Önök bátran vesznek le a polcról hasonló termékeket? Előfordult már, hogy visszavittek valamilyen feltételezhetően szennyezett terméket? Mielőtt erről önökkel is beszélgetünk, hallgassuk meg először Víg András összeállítását.
Az osztrák Spar áruházlánc több ezer üzletének polcairól vették le az egyik népszerű bébi ételgyártó 190 grammos sárgarépát és burgonyát tartalmazó termékét. Két ilyen üvegben ugyanis patkánymérget találtak. Az egyiket éppen a magyar határ közelében, a kismartoni járásban. Egy vásárló azért vitte vissza a megvásárolt bébi ételt, mert amikor kinyitotta, furcsa állaga és kellemetlen szaga volt. Kérjük, azonnal vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel, ha bármilyen információval rendelkeznek. A talált üvegről annyit mondhatok. Volt az alján jelölés, egy fehér címke piros körrel. Másrészt egyértelműen romlott volt. Ez azt jelenti, hogy hiányzott az a sziszenő hang, ami normál esetben hallatszik, amikor először kinyitják az üveget. A püré állaga is romlottnak tűnt, és egyértelműen rossz szaga is volt. Mondja a burgenlandi rendőrség szóvivője. Az osztrák élelmiszerbiztonsági hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a gyanús termékeket ne fogyasszák el, és azonnal jelentsék, ha ilyennel találkoznak. Azt feltételezik ugyanis, hogy még lehetnek forgalomban méreggel szennyezett bébi ételek. Németországban, Csehországban és Szlovákiában is vizsgálnak hasonló eseteket. 2018-ban Ausztráliában okozott pánikot, hogy ismeretlenek varrótűket rejtettek el a boltok polcain lévő gyümölcsökben, főleg eperszemekben. Több ember ellen indult eljárás, de bizonyíték hiányában végül egyiküket sem tudták elítélni. Magyarországon a 2000-es években egy fiatal pár megzsarolt egy üdítőitalgyártó multinacionális céget, hogyha nem fizetnek nekik, méreggel szennyezett palackokat helyeznek el egy üzletben a termékeik között. A váltságdíjat filmbeillő körülmények között egy vonatból kellett volna kidobni. A rendőrök körbevették a megadott helyet, és elfogták a zsarolókat.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Az iménti összeállításban több esetről is hallhattunk, és ezekkel kapcsolatban is írja nekünk Éva SMS számunkra 0639666, hogy ijesztő és felháborító, hogy itt tartunk. László pedig azt mondja, hogy a tömegtermeléssel rászabadultak az őrült szabotőrök a világra. Régen a kút és az élelem mérgezőket kivégezték bizony. Na de számítanunk kell-e egyáltalán ilyen esetekre, hogy fordulhatott elő ez a bizonyos bébi étel szennyezés például? Ebben a kérdésben is segít nekünk eligazodni itt a stúdióban dr. Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szóval nyilván ijesztő először, pláne anyukaként nagyon ijesztő, hogy ez előfordulhat, hazavihetem, megetethetem ezt esetleg a gyermekemmel, de mennyire gyakoriak a hasonló esetek, akár itthon, akár a környező országokban?
Sajnos azt kell mondani, és hogy a felvezetőben is elhangzott, ezek nem újdonságok, ezek a történetek. Már az ókorban is volt szándékos élelmiszer szennyezés, ivóvízkutakat szennyeztek, állatokat, döglött állatokat raktak át a hadsereg másik oldalára, hogy ott fertőzést okozzanak. Ez sajnos mindig is volt. Azt kell mondani, hogy azért az elmúlt időszakban nem volt sok ilyen eset. Európában 1-2, Magyarországon az elmúlt évben ilyen fenyegetés. És itt azért szeretném elkülöníteni, hogy van a fenyegetés, amikor nem történik meg a valós szennyezés. Tehát itt sajnos ebben az esetben viszont megtörtént, tehát benne volt a patkányméreg, mint az Ausztriában megtalált termékben, mint a Csehországban, illetve a Szlovákiában megtalált egy-egy üvegben, megtalálták a patkánymérget. Tehát itt egy valós fenyegetésre, és nem csak fenyegetésre, egy valós elkövetésről van szó.
Ugye az összeállításban is hallottuk, hogy volt például üdítőitalokhoz kapcsolódóan. Én úgy tudom, hogy valamikor 2007-ben egy ilyen eset itthon, amikor megzsaroltak egy gyáregységet azzal, hogy megmérgezik az üdítőket, de ez akkor aztán nem következett be.
Így van, és ennél sokkal nagyobb vízhangot kapó esemény pedig 2018 tavaszán volt Magyarországon, amikor egy ismeretlen fenyegető azt jelentette a rendőrségnek, illetve a Nébih Zöld számára, hogy több áruházláncban az OHT tejeket szennyezte injekciós tűvel egy nagyon erős méreggel. Ott még ez egy hétvégén történt, azonnal lekerültek a polcokról ezek az OHT tejek. Szerencsére nem történt, és nem találtunk ilyen jellegű szennyezést. Ott is egy pénzkövetelés volt mögötte, tehát egyértelműen egy haszonszerzési cél volt.
Írja egy hallgató nekünk, hogy hát azért nem semmi ez a zsaroló, hogy megjelölte, hogy ez egy mérgezett bébi étel, tehát volt jelzés az üvegen. Próbáljuk meg felgöngyölíteni, hogy hol történhetett ez a mérgezés, hiszen több országból is kerültek elő hasonló.
Nagyon fontos, és akkor még mielőtt, hogy történhetett, ezt hangsúlyozni kell, hogy ilyen szempontból profi volt az elkövető, hisz nem kellett keresgélni sem a rendőrségnek, sem az élelmiszerbiztonsági hatóságnak, hanem tudták, hogy mit kell keresni a fehér címkével, piros körrel ellátott üvegeket, és ez egyrészt úgymond egy felhívás is volt, hogy a hatóságok könnyebben tudnak intézkedni, hisz mi is azonnal bejelentettük, hogyha valaki ilyet talál, akár Magyarországon, de ugye a határ közelében nagyon sok magyar jár átvásárolni, hogyha ilyen jellegű problémát látott, hogy jelölt üveg, vagy a nyitáskor nem hallja azt a vákumhangot, ami a gyártás során elkövetkezik, akkor az egyértelműen gyanús, és ne fogyassz el.
Lehet, hogy sok krimit olvastam, de ugye felvetődik a kérdés, hogy vajon azért jelölte, hogy bizonyos emberek véletlenül se ezt vegyék meg, és ők tudtak róla, hogy vannak mérgezettek, vagy a hatóságnak ez egy ilyen figyelmeztetés inkább, hogy azért.
Így van, tehát itt valószínűleg a szándék az volt, hogy komolyan vegyék a zsarolót. Több millió eurót kért azért, hogy a következő időszakban már jelöletlenül ne kerüljön patkánymérges termék a termékbe. Azt tudni kell, hogy ezeknél a bébi ételgyártóknál nagyon szigorú előírás van, tehát magában az üzembe szinte elképzelhetetlen, hogy ott bele tudjanak juttatni bármilyen vegyi anyagot, vagy bármilyen szennyezést, annyira
de
zárta.
De vinisatot?
Egyelőre kizártnak tartjuk, Magyarországon két ilyen üzem van, természetesen ezek szigorú hatósági ellenőrzés alatt van, és azt kell mondani, hogy idézel be a sajnos szót, sajnos sokkal könnyebb a logisztika során, vagy pedig magában az áruházban elkövetni ezt a cselekményt, hisz gondoljunk bele, hogy egy hatalmas áruházban több ezer négyzetméteren valaki bemegy, elkezd sétálgatni a kocsijába, berak valamit, kinyitja, úgy utána visszarakja a polcra. Sajnos nem csak ilyen jellegű van, aki ott szokott.
Bemegy, leveszi az üveget van, a kocsival, kinyitja. Megy egy kört, bele. Nem lehet, hogy még a szállítás során például egy fuvarozó bele tudja rakni?
ott is elkövetkezhet ez, de mivel találtak ugye Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába, valószínű, hogy ez nem egy kamion szállítmány volt, hanem az üzletekbe történt a szennyezés.
Azért a legtöbb üzletben már van kamera. Előfordulhat, hogy ezeket visszanézik, vagy ez a gyakorlatban nagyon nehezen megvalósítható?
Természetesen a rendőrség biztos vagyok benne, hogy visszanézte, de gondoljunk csak bele, hogy ennél sokkal egyszerűbb és profánabb dolog van, nagyon sokan a áruházakba járnak reggelizni, leveszik a polcról a kenyeret, kiflit, beleharap, megeszi, és utána visszarakja, és azt se tudja kiszűrni. Tehát amikor több ezer vásárló van, több ezer négyzetméteren, akkor azt egy nagyon nehéz egy kamerarendszerrel követni.
Akkor ön, mint szakember, ön is azt mondja, mint a hallgató, hogy ez a tömegtermeléssel együtt járó nehézség?
Hát én a tömegtermelés szót nem használnám, hanem egyszerűen az, hogy nagyon sok kereskedelmi egység van, az egységekben nagyon sokféle árucik van, tehát a belegondolom több ezer árucik van, és itt az elkövető vagy a zsaroló megtalálta azt, amit viszonylag könnyen tud beszennyezni, hisz mondjuk egy fém konzervdoboznál ez nem igazán elképzelhető, se nem tudja kinyitni, se nem tudja tűvel átszúrni. Ez egy olyan jellegű termék volt, amit ki tudott nyitni roncsolódás nélkül.
És nyilván férünk, hogy nehogy a gyermekeket mérgezze meg valaki. Itt van velünk Péter a telefonvonalban, és mielőtt dr. Helik Ferenc elmondja, hogy hogyan védhetőek ki például ilyen esetekben, már említette, hogy a csavarozásnál érdemes nézni, hogy az a bizonyos vákum még megvan-e, vagy pukkan a tető hangja. Pétert kérdezem, hogy fordult-e már önnel elő olyan, hogy vissza kellett vinni egy ön szerint valamivel szennyezett terméket, illetve mit gondol, hogyan lehet elkerülni az ilyen mérgezéseket? Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a rádióhallgatókat, egy nagyon picit azért vitába szállnak itt az előttem szóló szakértő úrral. A beleharapott és nem tudjuk lekövetni az áruházban, nagyon komoly kamerarendszerek vannak, és egy 5-6 ezer négyzetméteres áruházban több száz kamera figyeli és pásztázza gyakorlatilag az egész áruház területét, és nem csak egy őr figyeli ezt, hanem több őr figyeli egy budapesti mondjuk központból. A másik erre az ügyre visszatérve, ez egy eléggé szervezett, egy nagyon gyors pénzszerzési lehetőség volt. Nyilvánvaló több országban, minimum három országban jelent meg ez a termék, és nagyon gyorsan hozzájutott a pénzhez ez az illetékes. Nyilvánvaló ez egy próba is lehetett a jövőre nézve, hogyha megkapta a pénzt, és nem lenyomozható az, hogy ki és honnan veszi fel ezt a pénzt, akkor gyakorlatilag ez egy előjelzés is volt. Nyilvánvaló a másik, hogy a bébi ételek azok gyerekekről szólnak, az egyik legnagyobb hatóereje van médiában, marketingnek, szülői oldalról, minden térről gyakorlatilag.
Tehát ilyen egyébként ön ezen a területen, az élelmiszerforgalmazásban dolgozik, Péter? Hogy így...
Mondjuk úgy, hogy részt veszek benne, és nagyon sokrétű a munkám és feladatom. Nagyon sok mindenbe belelát az ember jogszabályokba és egyéb dolgokban. Nyilvánvaló piackövetést is figyel az ember. Nyilvánvaló több gyermekétel és egyéb társzergyártó van a világon, de nagyok azért elég kevés van. És nyilvánvaló őnekik is lehet, hogy egy régebbi sérelem és annak okán került ez a dolog.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát hogy mi lehet a motiváció? Vajon,
úgy gondolom, hogy vissza kellene követni, így van, és ezt nagyon komolyan kell venni ilyenkor. Lehet, hogy két évvel ezelőtti sérelem történt, lehet, hogy egy kórházi ellátásban, lehet, hogy egy terméket nem cserélt vissza egy hálózat, nem adta vissza a pénzt mondjuk, és ennek apropója megjegyezte ez a valaki, és azt mondta, hogy már pedig nem én példát fogok statuálni, de ez lehet egy könnyű pénzszerzés, és lehet, hogy külföldi, mondjuk úgy nem mondok olyat, hogy honnan, külföldi országból megjelenő emberek találták ezt ki. A legegyszerűbb ez, mert gyerekről van szó, gyerek dolgokról, és erre azonnal ugranak a szülők, a média, mindenki gyakorlatilag. De úgy gondolom, hogy ezt megelőzni, még annyit hozzátennék, hogy maradjon másnak is szó, a munkaruhákat is úgy, és mondjuk ezekben az üzemekben mondjuk a műanyag termékeket is megszüntették munkaruhán, tehát nem lehet bevinni, csak fémmel jelzett ruhákban lehet dolgozni, éppen azért, hogyha bármi fém hulladék kerül bele, fémvizsgáló megy keresztül. A másik az, hogy most vákum van-e a kupakon, van olyan cég, akinek nincs vákum, amikor kibontjuk, mert nem tökéletes a terméknek az elkészítése és a technológiája.
Ez mondjuk fontos kérdés még. Igen, csak azért muszáj önt megszólítanom, hogyha rálát, mert írja egy hallgató is, hogy a bébi étel miért nincs rögzítve, lezárva. Én gondoltam rá, és most bejött, mondja. Tehát, hogy úgy kellene védekezni, hogy akkor még komolyabb zárat tenni az üvegekre.
Ez pont olyan, mint a zárjegy. Ha egy zárjegy sérült, azt nem lehet forgalomba hozni. Gyakorlatilag a cég köteles kicserélni, a forgalmazó vagy a gyártó. Ez egy elég drága dolog, a zárjegy. A gyerek étel is egy ilyen történet, mert gyerekekről van szó, és nyilvánvalóan nem minden szülő tud odafigyelni hirtelen a sietés közben, vagy elfoglaltsága miatt, hogy az tökéletesen jó tápszere. Nyilvánvaló is lehet lenni az állagán, illatán, egyéb színén, de én úgy gondolom, hogy erre egy külön műsort lehetne szentelni. De én most nagyon rövid voltam, és gyorsan összefoglaltam jó sok mindent. Tehát ilyen szempontból rengeteg helyről, oldalról lehet megközelíteni ezt a dolgot. A kiküszöbölés nyilvánvaló a technológián is múlik, illetve a csomagolásnak a kialakításán, és a jövő csomagolás technikája már ezt én úgy gondolom, hogy tudja kezelni.
Péter, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, és mielőtt Mónikát megszólítom, engedje meg, hogy egy mondatra hagy reagáljon dr. Helik Ferenc is itt a stúdióban a hallottakra.
Így van, hogy most arról beszéltünk, hogy ezeket a termékeket csak csecsemők fogyasztják. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az osztrák rendőrség is több mint 550 szociális intézményben, nyugdíjas otthonba, illetve speciális táplálkozási és gondozási otthonokban is volt, tehát nem csak gyerekek, idősek, betegséggel küzdő fiatalok is fogyasztják, így még szélesebb az érintettek rétege.
És egyetért Péterrel, hogy valahogy itt a különböző zárjegyeken vagy a termékek záródásán valószínűleg módosítani kell?
Így van, igen, de mondjuk 100%-os védelem valószínű, hogy sehol nincs, de meg lehet nehézíteni az elkövetők dolgát, és azért egy picit még abba én korrigálnám, hogy valóban a nagy áruházláncokba több száz kamera van, de ezeket a termékeket a sarki kisboltba is meg lehet venni, és a kisebb üzletekbe, ahol sajnos vagy csak egy kamera van, vagy nincs kamera, nincs biztonsági őr, tehát könnyen maga a zsarolás ténye az elkövethető, nem csak nagy multiknál, és ugye spárüzletből is van, kisebb, nagyobb, benzinkutakon is van.
Azt írja egy hallgató közben, hogy én vettem az egyik üzletláncnál 3 tejet, egy mosószerszagú volt, a másiknak nem volt semmi baja. Gondolom, hogy visszavitte a hallgató. Nem tudom, hogy Mónikának van-e hasonló tapasztalata. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm önt is, meg a hallgatókat. Hát többször, ugye idézőben nyilatkoztam, tehát többször szerepeltem már így a műsorokban, és szoktam mondani, hogy így a babysitterkedem. Miért vágy az ide? Mert én már az 5 éves, mondom, 3-4-5 éves gyerekeknek is mindig mondom, hogy ha kistesónak nyitok ki bébi ételt, hogy az talán, nem akarok hülyeséget mondani, de ez egy magyar találmány, hogy pukkannia kell. Igen. Pukkannia kell, tehát itt az előbb jelezték, hogy nincsen, van olyan egyébként, van olyan élelmiszer, amit nem lehet normálisan, tehát nem tudhatom, hogy előtte valaki evette belőle, rakotta bele valamit. Tehát viszont ez a pukkanás, ez kifejezetten azért van, és bár itt az előbb az úriember mondta, hogy már a pénz, hát milyen érdekes, hogy mindenről az az átkozott fizetőeszköz jut eszünkbe, nem. Van olyan, ez Belgiumban történt, egy anyuka szeretett volna anyuka lenni, de nem sikerült neki, és ilyen gyakorlatilag ez egy mentális probléma, meg nagyon sérülés, hogy azért, mert nekem nem lett kisbabám, és képes volt azért, legalább 8-10 kisgyerek meghalt, mire összefüggésbe hozták, hogy a mérgezett bébi étel következtében halt meg a kisbabám.
Igen, ez egy ilyen borzasztó.
Ez egy tragédia.
Ez így
igen,
van.
És hogy, igen, és egyébként ezzel szoktam rölni, hogy aki boltból csorni akar, az úgy is fog, úgyhogy teljesen feleslegesen 6 meg 8 ezer kamerát odarakni, az meg bezzeg nem veszik. Arra nincsen kapacitás, hogy azt nézik, hogy mit viszek ki.
Mónika.
Azt, hogy mit viszek be. Arra meg nem nincs kapacitás.
Mónika, köszönöm szépen a hozzászólását. Engedje meg, hogy tényleg még egy mondattal reagáljon erre dr. Helik Ferenc, és láttam, hogy bólogatott arra, hogy azért önnek vannak tippjei, hogy ki miért követhette el esetleg ezt a mérgezést.
Itt egyértelműen az osztrák rendőrség jelezte azt, hogy pénzkövetelés volt, tehát egyértelmű, hogy a pénz, sajnos legtöbbször azért a pénz a motiváció, de igen, előfordulnak olyan tragikus esetek is, amit most a betelefonáló mondott. A elmúlt időszakban előforduló ilyen eseteknél mind az volt, hogy e-mailben megtörtént a zsarolás, vagy bitcoint, vagy eurót kértek az elkövetők, és ez sajnos, ez a legjobb motiváció ilyenkor.
És tönkre lehet itt tenni egyébként egy céget?
Természetesen, hisz gondoljunk bele, hogy amikor az UHT tejnek a szennyezése volt, akkor hosszú hónapokig visszaesett az UHT tejfogyasztás, holott nem történt meg a szennyezés, csak maga a fenyegetés hatására.
Mondják el nekünk, kedves hallgatóink, önök is, hogy tapasztaltak-e hasonló esetet, hogy valami szennyezés volt például valamilyen élelmiszerben, és hogyan védekeznek, hogy nehogy csapdába essenek például egy ilyen zsarolási eset kapcsán. Ezzel folytatjuk mindjárt, de most 5 után 2 perccel rövid hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonkimentés ügyében ismeretlen tettes ellen, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a sajtóban megjelent hírek alapján indította az eljárást. Részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek. Újabb két miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanács Zoltán pedig a tudományos és technológiai minisztériumot irányítja majd. A leendő kormányfő azt is közölte, hogy Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd egyebek mellett a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért. Hatékony munkavédelmi ellenőrzést és a munkavállalói jogok erősítését sürgetik a szakszervezetek. A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján a balesetek lelki okaira is figyelmeztetnek. Itthon tavaly 65-en haltak meg munkahelyi balesetben. Jubileumi filmválogatással készül a közmédia a Magyar Film hetére. Vasárnapig a Duna, az M5 és a Duna World műsorán a hazai filmtörténet emlékezetes alkotásai láthatók, a klasszikusoktól a legfrissebb produkciókig. Levetítik a többi között például a Körhintát, a Dunaparti Rendezvút, a Hippolita lakályt, a Csodacsatárt és a Keserű igazság című filmet is. Április 30-a 2018 óta a Magyar Film napja, amely idén a Magyar Mozgókép 125. évfordulóját is jelenti egyben. Folytatódik a gomolyfelhős napos idő, de holnap néhány fokkal hűvösebb lesz. Kisebb eső zápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Holnap megerősödik majd a szél. Az éjszakai 5-11 fok után napközben 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Délőtt után 4 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá, továbbra is várjuk hozzászólásukat SMS-ben vagy telefonhívásokat, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallott arról, hogy patkányméreggel szennyezett bébi étel került forgalomba. A hatóságok szerint bűncselekmény történt. És mit szól hozzá, hogy egyre több figyelmetlen gyalogos lép ki a szirénázó autó elé? Kampányt indított az OMSZ, vedd észre a mentőt címmel. Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-5200, vagy 0630-759-5200. De ahogy mondtam, írhatnak nekünk SMS-t is, 0630-9666 az SMS számunk. Arról beszélgetünk, hogy a múlt héten a burgenlandi rendőrség közleménye szerint egy vásárló feljelentést tett egy rettenetes szagot árasztó veszélyes bébi ételről, amiből szerencsére a család csecsemője nem fogyasztott. A szövetségi bűnügyi rendőrség segítségével megvizsgálták a lefoglalt terméket, és kiderült, hogy az patkányméreggel szennyezett. Az eset után Csehországban és Szlovákiában is találtak sajnos mérgezett bébi ételeket, amelyeket a rendőrség lefoglalt. Mit szólnak hozzá? Hogyan védekeznek a hasonló szennyezett termékek elfogyasztása ellen? Amíg tárcsáznak, hallgassuk meg Lehocki Zsuzsa összeállítását.
Óriási riadalmat keltett a patkányméreggel fertőzött bébi étel híre. Az üveges sárgarépa burgonya összetételű étel azóta lekerült a polcokról. A rendőrség szándékos közveszélyokozás miatt indított nyomozást. Rögtön értesítettük a hatóságokat Magyarországon is, mivel köztudott, hogy sok magyar munkavállaló dolgozik Burgenlandban, és itt is vásárolnak. Felvettük a kapcsolatot kórházakkal, idős otthonokkal, mivel a bébi ételeket ők is használják. Kapcsolatba léptünk a bölcsödékkel, óvodákkal, és felhívtuk a figyelmüket a lehetséges kockázatra, és felkértük őket ellenőrizzék, hogy van-e raktáron ebből a bébi ételből, mondta a burgenlandi rendőrség szóvivője. Szlovákiában Dunaszerdahelyen találtak mérgezett bébi ételt, és a cserendőrség is arról számolt be, hogy ott is volt belőle. Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban eddig 5 üveggel találtak. A helyzet aggasztó. Az elmúlt 6 hónapban több botrány is történt a csecsemőtápszerekkel és bébiételekkel kapcsolatban. Emiatt különösen óvatos voltam. A jó oldala viszont az, hogy most többet főzök otthon, mondta egy cseh kismama. A gyártó a Bajorországban 120 éve alapított, de ma svájci székhelyű HIP családi vállalkozás bejelentette, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A céget egy általános, csak alkalmanként nézett postafiókba érkezett e-mailben zsarolták meg. A zsaroló követeléseit azonban sem a cég, sem a rendőrség nem ismertette.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Ahhoz kapcsolódóan, hogy hogyan fordulhat elő ilyen eset, László írja nekünk, hogy az is gond, hogy a kereskedelemben nincs mennyiségi és minőségi áruátvétel. De itt van velünk továbbra is a stúdióban dr. Herig Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese, és talán ön tud nekünk arra válaszolni, hogy pontosan mennyire ellenőrzik, vagy nem ellenőrzik az árukat, mennyiségileg vagy minőségileg.
Ezt mindenképpen megcáfolnám, hisz gondoljunk bele, hogy ha nincs mennyiségi áruátvétel, akkor honnan tudja a kereskedő, hogy 100 kiló termék érkezett be, vagy 150, vagy 130, hajszál pontosan nagyon komoly mennyiségi áruátvétel van, és a minőségi áruátvételhez pedig annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy részben az átvevő megnéző nincs-e sérült termék, nem folyt ki a termék, de az természetesen igaz, hogy egyenként nem bontogatja föl a konzerveket, viszont minden kereskedelmi egység a nagyok a multiknál folyamatosan ellenőrzik a beszállítóikat, tehát saját minőségellenőrzési rendszerük van, akik kinn a helyszínen megnézik ezeket a termékeket.
És tehát a gyártósoron?
Akár a gyártósoron is, így van, de megnézik, hogy az az összetétel, amit garantálnak, az valóban megvan. Fokozottan figyelnek a saját márkás termékeknél, ahol a kereskedő adja meg, hogy milyen összetételű, milyen csomagolású termékeket kíván megvásárolni a gyártótól. Ott is egy nagyon szigorú kontroll van.
És van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés? Például akár az üzletben, hogy vegyünk le néha egy-egy terméket, hogy minden rendben van?
Így van, ez is a kereskedőnek, a forgalmazónak a felelőssége, hogy ők ellenőrzik. Nagyon sok esetben például egy ilyen kereskedelmi ellenőrzés során értesítik a hatóságot, hogy valamelyik beszállító termékénél gond volt. De amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt egy szándékos elkövetésről volt szó, tehát itt nem minőségről beszélünk, hanem egy szándékos szennyezésről.
Világos. De az önök munkájához hozzátartozik az, hogy például ételmintákat vesznek, gondolom, akár gyártósoron, akár üzletben, mert hogy egy hallgató kérdezi, hogy mindig tesznek el ételmintát a gyártónál.
Itt azért összekeverednek a fogalmak, az ételminta az a közétkeztetésben és a vendéglátásnál van. Az élelmiszer előállítóknál van egy folyamatos hatósági ellenőrzés, de ott nincs ételminta eltételi kötelezettség, hanem a gyártó a saját minőségi rendszerének megfelelően beépített szúrópróba vizsgálatokat végez, havonta, két havonta. Viszont azt is fontos hangsúlyozni, hogy a hatóság éves szinten 100 000-es nagyságba vesz minden különbözőféle termékekből, különböző célú vizsgálatokra.
Mármint, nálunk például a Nébih.
Így van, a Nébih, illetve a kormányhivatalok és a Nébih laboratóriumában vizsgáljuk ezeket, mikrobiológiai vegyszermaradékra, összetételre, fehérjetartalomra, tehát van egy folyamatos hatósági kontroll, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez sem arról szól, hogy a szándékos szennyezést kiszűrje, hanem az egyéb előállítási problémákat szűrje ki.
Érdekes dolgot ír egy hallgató egyébként külföldről, Ausztriából. Azt mondja, hogy április 25-én egyik üzletlánc Pékáru részén olivás bagettet akartam venni, legtöbbnek hiányzott a vége. Akkor azt feltételeztük, hogy valaki éhes volt és letöldelte a végeit. Most felmerül a kérdés, hogy bele is haraphatott, hogy fertőzött beteg volt például, vagy direkt fertőzte.
Pontosan ez, amit szerintem egy 10 perccel ezelőtt mondtam, hogy hiába van kamerarendszer, hiába van biztonsági őr, ilyen jellegű problémák előfordulhatnak, és pontosan egy pékárunál, ami nincs egyedileg csomagolva, akár csak letörte, akár beleharapott, igen, ez egy biztonsági kockázat.
Másik hozzászólás, Lengyelországból fél literes dobozos sört vásároltam, egy nálunk ismert kiskereskedelmi lánc üzletében. A fogyasztás közben éreztem, hogy szemcsés anyag kerül a számba. Mivel a vásárlás helyétől már 300-350 kilométerre voltam, így a reklamációt nem tudtam megtenni, kiderült, hogy köles mag van benne, vagy köles magok. Ha nem vagyunk ennyire távol, nyilván az ember egy fél literes dobozos sörrel nem megy vissza 300 kilométert, de ha nem vagyunk olyan messze, mit lehet ilyenkor tenni?
Mindenképpen vigyük vissza a vásárlás helyére. Itt egyértelműen, amit leírt a beíró, az látszik, hogy egy technológiai probléma jelentett, és azért fontos, hogy ezt jelezzük a kereskedő meg a hatóság felé, mert szinte kizártnak tartom, hogy csak abba az egyetlen egy dobozba került. Valószínű, a gyártási soron történt valami probléma, vagy az erjesztés során, és így kerülhetett bele, és így több darab is érinthetett, és ezért kell, hogy a kereskedő és a hatóság tudjon róla.
Igen, még ír egy hallgató olyat is, hogy kedvenc áruházláncban akciós volt szeletelt tosztkenyér, észrevettem, összes penészes volt, hívtam a vezetőt, nem tettem jelentést, nem akartam bírságot, dolgozói fenyegetést, konstruktívan megoldottuk, hálásan köszönték. Van valóban olyan üzlet, ahol örülnek, és akkor gyorsan lepakolják a mi figyelmeztetésünkre a polcot. István, járt-e hasonlóan már? Itt várakozik a telefonvonalban. István, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ilyen eseménye nem volt dolgom, hogy olyan terméket találtam volna, de nem erre akarom kihegyezni
azt, amit
szeretnék mondani. Tehát az előbb eszembe jutott József Attilának dolgozni, csak pontosan és szépen. Tehát bárki, aki élelmiszert, vagy bármilyen árut előállít, az úgy, mintha magának tenné, csinálná. Ezt így kellene. Azt, ami legfontosabb, amit mondani akarok, az, hogy a szabad akarat mellé járó felelősség, erről lenne az egész világon végre valami fontos bejelentés, hogy beszéljünk már arról, hogy nincs olyan, hogy a szabad akarat mellé járó felelősség áthárítható. Nem. Aki bármit mond, gondol és tesz, annak következménye van. És ez az, ami képes a világot megváltoztatni olyan szinten, hogy ne legyenek ilyen rossz indulatú emberek, mert tudja azt, hogy ő ezt vissza fogja kapni búsásan, sokszorosan.
István.
Nincs a szabad akarat mellé járó felelősség áthárítás lehetőség. Nincs. Minden ember, amit tesz, gondol és
cselekszik. Annak következménye van. István, teljesen értem, amit mond ezt a gondolatot, és a gondatlanságra ilyen szempontból valóban nincs bocsánat. Itt ugye azért szándékos mérgezésről van szó.
Szándékos, a gondatlanság az megint más.
Igen. István, köszönöm szépen a hozzászólását. Közben írja nekünk Anita is, hogy ha rettenetes szaga volt a bébi ételnek, ahogy mondtam, akkor könnyen kiszűrhető volt a mérgezett termék. Persze fogyasztóként érdemes akkor körültekintőnek lennünk, ha jól gondolom, hogyha hazaviszünk egy ételt. Hát manapság nem vehetjük készpénznek, hogy rögtön rakjuk a gyerek szájába, hanem azért nézzük meg.
Így van, ettől az esettől függetlenül mindig azt szoktuk mondani, hogy az élelmiszerbiztonság három pilléren áll. Van az élelmiszer gyártó vállalkozó, aki előállítja a terméket, ője a felelősség. Van a fogyasztóké, akinek viszont tudatosnak kell lenni, tehát azt szoktuk mondani, még hazavitel előtt, a vásárlás során az üzletbe, nézzük meg, hogy a csomagolás nem sérült-e. Az előbbi példáiban is látszott, hogy nem látunk-e rajta penészt, elszíneződést. Nézzük meg, hogy a fogyaszthatósági idő, vagy a lejárati idő megfelelő-e, és ugye megvásároltuk a terméket, nagyon sokszor gond az, hogy hűtött termékeknél megvásárolják, utána még átmennek szembe a Barkács áruházba, átmennek a másik áruházba, közben a kocsiba napon 40 fokon ott áll a termék, és utána 3-4 óra múlva viszik haza, és akkor rakják a hűtőbe. Tehát ez is nagyon fontos, hogy tudatosan tudjuk azt, hogyha vásárolunk, akkor is mondjuk hűtött termékeket, akkor vigyünk hűtőboxot, hűtőtáskát, vagy a lehető legrövidebb időn belül rakjuk be otthon a hűtőbe. És a harmadik pillér a hatóság, akinek feladata az, hogy odafigyeljen, figyelmeztesse a vásárlókat, ellenőrizze az élelmiszerkereskedőket, előállítókat, és ez a hármas egység adja azt, hogy valamilyen szinten, magas szinten biztonságban lehetünk, de nem elkerülhetetlen a vásárlónak a figyelmessége és az odafigyelés. Az élelmiszer egy biztonsági termék, bizalmi termék, tehát nagyon oda kell figyelnünk.
Az jutott eszembe, hogy közben például egy üzletlánc szörp termékénél éreztem azt, hogy valami egyéb mellékíze van, ami nem szokott lenni. Ilyenkor mit tehet az ember?
Vissza kell vinni a vásárlás helyére.
Lehet, hogy megváltozott a recept.
Nem tudom. Igen, de akkor is célszerű, hogyha idegen ízt érzünk, nem a megszokott ízt, akkor jelezzük. Sajnos az ilyen folyékony termékeknél, tejeknél, szörpöknél előfordul az, hogy a takarítás során nincs alaposan átöltve a rendszer, és valamilyen vegyszer maradékot akkor találunk még a rendszerben belül. Ez okozza a legtöbbször a problémát, ahogy az előbb is írta valaki, hogy a tejnek idegen íze volt, ott is általában a fertőtlenítés takarításnak a hiányossága ez.
Otthon kell elkészíteni a szörpöt, valószínűleg az a biztos. Ugye például a bölcsödékben is naponta négyszer kapnak enni a kicsik, a főétkezés persze az ebéd. Vajon mit mond egy ilyen hír hallatán, mint amilyen például ez a bébi étel mérgezés, egy bölcsöde vezető? Messzesán György összeállítása következik.
Egy átlagos bölcsödében hogyan történik az élelmiszerek beszerzése? Inkább friss alapanyagokból dolgoznak, vagy előfordul bébiétel, konzerv, csomagolt termék használata is?
Azt tudni kell, hogy 0-3 éves korú gyerekek esetében a főzőkonyhán elkülönítve külön konyha részen főznek. Az EMMI rendelet alapján szigorú előírásoknak megfelelően kell főzni, a hangsúlyt a friss alapanyagokra kell tulajdonképpen fektetni. Ez azt jelenti, hogy bébiételt nem adhatunk a gyerekeknek, konzervet is kizárólag csak abban az esetben, ha például friss gyümölcsöt nem lehet beszerezni, ilyenkor tudjuk helyettesíteni barackbefőttel például.
Mit tesznek azért, hogy kiszűrjék a romlott vagy a nem megfelelő minőségi hozzávalókat?
Élelmezésvezetőnek kell összeállítani 10 napra előre a bölcsisek étrendjét. Az alapanyag megérkezése után a főzőkonyhán az előírásoknak megfelelően elkészítik az ételt, ezután tálalókocsikra kerül, ezekkel juttatják be a csoportszobába. Minden gyereknek adott élelmiszerből ételmintát kell elrakni, illetve a csoportszobában a kisgyermeknevelők minden esetben kötelezően meg kell, hogy kóstolják az ételt, mielőtt a gyerekeknek adják, gyerekekhez kerül.
Várható, hogy egy ilyen eset után például szigorítások lesznek, hogy még jobban odafigyelnek az élelmiszerekre?
Azt gondolom, Magyarországon olyan szigorúan ellenőrzik a gyermekétkeztetést, hogy ilyen eset itt nem fordulhat elő.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Ugye azt mondta az imént a bölcsöde vezető itt az összeállításban, hogy hát olyan szigorú szabályok vannak, hogy nem nagyon fordulhat elő fertőzés. Tudjuk, hogy hát a közétkeztetésben is sajnos előfordul, hogy valami történik, és mégis fertőzés következik be. De például a bölcsödék konyháján milyen szigorú szabályok vannak, amelyekkel ezeket igyekeznek kiküszöbölni, vagy önök mennyire szigorúan ellenőriznek?
Hát azt hiszem, most erre kevés lenne a műsoridő, hogy végigmenjünk az összes élelmiszerhigiéni, élelmiszerbiztonsági szabályon. Azt tudni kell, hogy a közétkeztetés valóban kiemelt figyelmet kap a NÉBIH munkája során, meg a vármegyei kormányhivatalok során. Minden esetben megnézik a általános higiéniai körülményeket, a strukturális feltételeket, a beszállított alapanyagoknak a nyomon követhetőségét, a dolgozók személyi higiéniáját, és azt valóban el kell mondanunk, hogy igen, az Európai Unióban Magyarországon nagyon magas szinten áll az élelmiszerbiztonság, a hatósági szerepe is, illetve a jogszabályok alapján is nagyon komoly ellenőrzéseket és minősítéseket végzünk a közétkeztetésbe, és még egy nagyon fontos, hogy igen, nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy különböző fertőzések vannak iskolákban, óvodákban, de azonban ezeknek egy része az nem élelmiszer eredetű megbetegedés, hanem különböző vírusos megbetegedés, azért ez fontos kiemelnünk.
De akkor cáfolja, amit például László ír nekünk, hogy nincs valódi fogyasztóvédelem, leépítették a hatóságot, megszüntették a bevizsgáló laborokat.
Ezt abszolút cáfolni tudom. Mint a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a közétkeztetésért felel és folyamatosan ellenőrizi, és ugyanígy a vármegyei kormányhivataloknál, járási hivataloknál lévő kollégák is ellenőrzik, és ezt megint kicsit a szóhasználatot pontosítanám, ez nem fogyasztóvédelmi kérdés, ez élelmiszerbiztonsági kérdés, és igenis élelmiszerbiztonsági felügyelet van a közétkeztetésbe.
Azt írja egy hallgató 30-as mobilról, hogy húsvétra réteslapot vettem, penészes volt, visszavittem, szó nélkül visszaadták a pénzt. Ádámnak van-e tapasztalata, vagy a jelenleg éppen a műsorunk témáját képező esettel kapcsolatban szeretné elmondani a véleményét? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Igen, van sajnos.
Milyen?
Egyszerűbb eset, amikor bárányszombat vásároltunk, és hát ilyen fura színe volt a lének, illetve magának a húsnak is, amikor
már az üzletben? Ja nem, csak amikor kibontotta, akkor látta?
Otthon, igen. Igen, hát visszavittük, és akkor visszaadták az árát, tehát ez nem volt probléma. És ha jól emlékszem, le is szedték az összeset a polcról. Tehát akkor nem volt utána ilyen, hogy a többit kint hagyták. Ez még egy egyszerűbb történet. A súlyosabb az az, hogy nem sűrűn járunk ilyen gyors éttermekben, de valamelyik nap nagyon későn értünk haza, és akkor hirtelen mit tegyünk, már minden zárva van szinte kis gyerekkel, valamilyen meleg ételt, hát akkor egy ilyen nugget, vagy valami hasonló, ami gyorsan megvan és még meleg is, aztán mégse egy ilyen zacskós, tartósítószeres valamit veszünk. Szalmonelles lett a gyermek, aki ilyen hát, két és fél éves volt akkor, és az elég súlyos következményei voltak. Nagyon sokáig voltunk a kórházban, több mint egy hétig, és először kampilobakterre gyanakodtak, tehát elkezdték félrekezelni, mire megjött ugye a mikrobiológiai vizsgálatnak az eredménye, mert ugye arra várni kellett. Úgyhogy ez nem volt egy egyszerű.
Hát szóval nem mennek egy hamar gyors étterembe, abban biztos vagyok. De visszament? Panaszt tett?
Mit tudtam volna tenni? Gondolkodtam sokat rajta, de nem tudtam, hogy mit évüljek. Szóval oda nem mentünk vissza, de azóta sem mentünk oda-vissza. Igazából csak az a fura nekem, hogy itt a 21. században egy fejlett civilizációban vagyunk, és nem lehet megelőzni ezeket az eseteket, ez érthetetlen számomra.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, ugye kérdést is felvet ezzel, és ezért köszönöm szépen Ádám, hogy megosztotta velünk a történetét. Hallgassuk meg, hogy mit mond erre dr. Helik Ferenc, a Nébih munkatársa, mert tényleg nem lehet manapság megelőzni, nyilván lehetne, tehát itt egy gondatlan munkatárs a romlott terméket is kiadta valószínűleg, meg tényleg jól tették, hogy nem mentek vissza Ádámék?
Tehát így a konkrét ügyről azért nem mernék határozott álláspontot képviselni. Valószínű, hogy a termék nem volt megfelelően hőkezelve. Tehát hogyha ez egy baromfi nuggets volt, akkor mindenképpen az lehetett a probléma, hogy nem kapott elég hőkezelést, és ez okozhatta a megbetegedést. Viszont azt nagyon fontos mondanom, hogy ilyenkor minden esetben, hogyha nem is mennek vissza az üzletbe, akkor a Nébih zöld számára egy e-mailbe az ügyfélszolgálatunkba jelezzék ezt, mert valószínű, hogy ott egy technológiai probléma van abban az egységben. Szenvedhetett el ilyen fertőzést, és ilyenkor mindig történik 48 órán belül, hogyha ilyen élelmiszer eredetű megbetegedést jelentenek, van egy hatósági ellenőrzés, és megnézzük, hogy nem megfelelő a fritőz, a dolgozók közül valaki beteg és szalmonellát terjeszt, tehát úgymond a többi fogyasztó érdekébe tegyünk bejelentést, és mindenképpen ezzel segítjük azt, hogy ne legyenek hasonló problémák.
Bármiféle kártérítést kaphat ilyenkor egy fogyasztó, hogyha ilyen súlyos megbetegedés éri például a
gyermekét? Hát, ha egyértelműen bebizonyosodik, hogy a előállító vagy a vendéglátóhelynek a hibája, akkor gondolom polgári peres úton ezt érvényesíthetik.
Jó, de zöld számon be kell jelenteni.
Így van, mindenképpen, vagy az ügyfélszolgálatunkra egy e-mailbe, van egy applikáció, és amit lehet elérni, és akkor ott bármit be lehetnek ilyen jellegű problémákat jelenteni.
Remélem, hogy Attilának nem volt ilyen súlyos tapasztalata. Jó napot kívánok, Attila!
Jó napot kívánok! Jó napot, és üdvözlök mindenkit! Hát sajnos igen, ilyen példát felhoznak, vagy ilyen megtörtént, hogy tehát az élelmiszeriparban, hogyha ilyesmi történik, az tényleg, hogy a cégnek az nagyon nagy veszteség, meg a reklámja is az elveszlik. Tehát, hogy nagyon-nagyon meg kell gondolni az ilyen cégeknek, hogy kit is alkalmaznak, milyenek a megbízható munkásai. És én azt mondom, hogy annyira fel van gyorsulva, tehát az ipar, gyorsan-gyorsan sokat kell gyártani, és azok az ellenőrzések is olyan szúró próbával vannak megoldva. Például itten Szlovákiában volt egyszer olyan, hogy a vízbe volt, tehát az alsvány vízbe volt, tehát vegyszer. Hát most lehet, hogy azokat a csöveket mostak ki, ami adagolja, ki tudja, no, azt nem lehet.
De erről hallott, hogy ilyen terméket, amiről mi beszélünk, tehát ilyen mérgezett bébi ételt találtak például Dunaszerdahelyen is? A Felvidéken, ahonnan telefonál?
Igen, és bevontak, igen, szóltak egyből, itt a rádióban is volt, igen, és tényleg, hogy egyből szóltak, volt a rádióban is, bevontak azt az egész terméket, úgyhogy azért az le a kalappal, hogy szóltak, mint hogy a rádióban is, hogy figyelmeztetve volt a lakotta. Úgyhogy így kell csinálni, hogy igen, nem kell azon eltitkolni, tehát hogyha valami baj van, akkor egyből figyelmeztetni kell a lakosokat is. És ez fér a céggel szembe is, tehát hogy a cég hogy nem titkolja el, hogy beismeri, igen, hogy probléma van, az én szerintem a cégnek is az plusz, hogy tehát igen, nem akarták, hogy véletlen volt.
Persze.
Úgyhogy...
Köszönöm szépen, Attila. Köszönöm önnek is a hozzászólását, és azért búcsúzom el öntől, mert maradt körülbelül 2 percük, és nagyon szeretném, hogyha röviden dr. Elik Ferenc elmondaná, hogy egyébként európai szinten a Nébih mennyire áll kapcsolatban más európai országokkal, miféle vészjelzőrendszer működik egyébként, mert ugye hát különböző termékek különböző országokból érkeznek hozzánk is az üzletláncokhoz.
Így van, az Európai Unió már évek óta üzemeltet egy gyors riasztási rendszert, aminek az az értelme és a célja, hogy bármelyik tagállam saját bejelentés alapján, saját vizsgálatok alapján talál valamilyen termékkel kapcsolatban, és nem csak élelmiszer takarmánnyal, táplálék kiegészítőkkel kapcsolatban problémát, akkor ez fölkerül erre a gyors riasztási rendszerre, ezt minden tagállam látja, meg tudja nézni, hogy érintette benne, ilyen termék előfordulhatott a saját Magyarország vagy akár az adott ország kereskedelmébe, és ilyen visszajelzéseket is ad. És nagyon fontos, hogy társhatóságokkal is kapcsolatban vagyunk folyamatosan. Itt is például az osztrák rendőrség értesítette a magyar belügyminisztériumot, és a belügyminisztérium értesítette a Nébihet, tehát folyamatosan a lakosság érdekében nem csak egy hatóság, hanem minden társhatóság figyeli, hogy az élelmiszerekkel, takarmányokkal van-e probléma, de ugyanilyen esetek fordulhatnak elő, hogy például határállomáson, vagy a postai csomagoknál a Nemzeti Adó és Vámhivatal kollégái tesznek jelzést felénk, hogy valami olyan terméket találtak, ami gyanús, segítsünk, adjunk szakvéleményt, hogy ez vajon beengedhető-e magyar forgalomba. Tehát egy folyamatos ellenőrzés van, és nem csak egy hatóság, hanem több hatóság figyeli ezt.
Tehát akkor, amikor tömeggyártás van, vagy rengeteg termék jelenik meg a polcokon, ez a rendszer például az, ami meg tud védeni minket, és hát ha jól értettem, akkor amúgy a körültekintés azok részéről is, akik a kereskedelemben dolgoznak, és a fogyasztók részéről
így
is.
Így van, ahogy mondtam, itt több lépcsős, illetve több szereplős előállítók, kereskedők, fogyasztók és a hatóság, és csak még egy példát hagy mondjak, hogy több 10 000 termék érkezik távol-keletről csomagküldő szolgálatokat keresztül. Ezeket is ellenőriznünk kell, és figyeljük azt, hogy Magyarországon forgalomba hozhatók nem tartalmaznak-e olyan gyógyszer, hatóanyagot, vagy bármi egyéb terméket, ami az emberi egészséget veszélyeztetheti.
Minél nagyobb a piac, vagy minél kiterjedtebb a piac, hát annál nagyobb a mi saját felelősségünk is, hogy mit engedünk be akár a konyhánkba, akár máshogy.
Így van, erre szoktuk mondani, hogy bizonytalan eredetű terméket ne vásárolunk, még ha olcsóbbnak tűnik is.
Nagyon szépen köszönöm a szakértői hozzászólásokat dr. Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese volt itt velünk a stúdióban, és reagált az önök hozzászólásaira is, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést már egy másik témával kapcsolatban. Mit szólnak hozzá, hogy egyre több figyelmetlen gyalogos lép ki a szirénázó autó elé? Kampányt indított az OMSZ, Vedd észre a mentőt címmel. Erről beszélgetünk majd műsorunk utolsó részében. Én köszönöm szépen az eddig érkezett hozzászólásokat.
Magyarország, Horváth Ágnessel.
17 óra van, most hírek következnek 5 percben. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Újabb 2 miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanács Zoltán pedig a Tudományos és Technológiai Minisztériumot irányítja majd. A leendő kormányfő közölte azt is, hogy Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért. Megállapodtak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, tájékoztatott Bújdosó Andrea, a Tiszapárt leendő parlamenti frakció vezetője. Országgyűlési alelnöknek a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom Dóró Dórát jelölte. A Fidesz először Szijjártó Pétert javasolta, de Magyar Péter leendő kormányfő közölte, hogy őt nem szavazza meg a Tisza frakció, mert elárulta a magyar érdekeket. Az országgyűlés alakulőülését jövő szombaton tartják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonkimentés ügyében ismeretlen tettes ellen, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a sajtóban megjelent hírek alapján indította az eljárást. Részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek, és azt kérték, hogy aki bűncselekményt vagy annak gyanúját észleli, a lehető legrövidebb időn belül jelentse a hatóságnak. Bizalmatlansági indítványt terjesztettek be a román parlamentben Ilie Bolozsán kormánya ellen. A kormánykoalícióból múlt héten kilépett szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali románok egyesülésért szövetség által előterjesztett dokumentumot a kétkamarás parlament törvényhozóinak több mint fele írta alá. A szélsőjobboldali párt elnöke azt mondta, nem készülnek közös kormányzásra a szociáldemokratákkal, céljuk az előrehozott választás. Az uniós bírósághoz fordult az orosz gáztilalom miatt a szlovák kormány, jelentette be a szlovák igazságügyminiszter. Pozsony szerint vitatható a határozat jogalapja, mivel azt kereskedelempolitikai döntésként minősített többséggel fogadták el, miközben a kormány úgy véli, kül- és biztonságpolitikai kérdésről van szó, a most megtámadott uniós döntés szerint az orosz földgáz importját legkésőbb jövő őszig le kellene állítani. Díszdoktori címet adományoz Krasznahorkai Lászlónak a Szegedi Tudományegyetem. A Nobel-díjas író az egyetem jogelődjén a Szegedi József Attila Tudományegyetemen tanult, és azóta is szoros a kapcsolata az intézménnyel. Májusban 4 rendezvénnyel tisztelegnek előtte, az egyik eseményen maga az író is közreműködik. Jubileumi filmválogatással készül a közmédia a Magyar Film hetére. Vasárnapig a Duna, az M5 és a Duna World műsorán a hazai filmtörténet emlékezetes alkotásai láthatók, a klasszikusoktól a legfrissebb produkciókig. Április 30-a 2018 óta a Magyar Film napja, amely idén a magyar mozgókép 125. évfordulóját is jelenti. Ez alkalomból több kulturális programmal készül a Nemzeti Filmintézet. Különleges helyszínekre szerveztek vetítéseket, a Sose Hallunk Meg című filmet a Kincsen Parkban, a Nemzet Aranyát a Komjádi Uszodában, a Hogyan tudnék élni nélküled című alkotást pedig egy hajón vetítik majd. A hosszú hétvégén ismét a gyalogosoké és a bicikliseké a pesti alsó rakpart. Péntektől vasárnapig közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal is várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesek. A főpolgármesteri hivatal közölte azt is, hogy május 26-a és augusztus közepe között új forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok, napközben pedig az autósok használhatják a rakpartot. Ami az időjárást illeti, folytatódik a gomoly felhős napos idő, de holnap néhány fokkal hűvösebb lesz. Kisebb eső, zápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Holnap megerősödik a szél. Éjszaka 5 és 11, napközben 12 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk telefonhívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy egyre több figyelmetlen gyalogos lép ki a szirénázó autó elé? Kampányt indított az OMS Vedd észre a mentőt címmel. telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-5200, vagy 0630-759-5200. De írhatnak nekünk rövid szöveges üzenetet is, ahogy mondtam, 0630-9666 az SMS számunk. Kérjük, segítsétek a mentőket, a szirénázó, villogó autóknak minden körülmények között biztosítsatok szabad utat a forgalomban. Olvasható az Országos Mentőszolgálat oldalán, amely immáron 78 éves siet a bajba jutottak segítségére. Bár nyilvánvaló, hogy utat kell engednünk a szirénázó autóknak, sokszor tapasztalhatjuk, hogy nem minden autós húzódik le, segítve az elhaladást, vagy akár a kereszteződésben nem várja meg a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművet. De mit gondolnak miért? Figyelmetlenség? A túl zsúfolt városi forgalom? Vagy egyszerűen a nem törődömség az oka? Komoly tragédiához vezethet, ha gyalogosként figyelmen kívül hagyjuk a gyorsan közlekedő autót. Egy a közelmúltban történt esetben csak a mentőautó sofőrének gyors reakcióján múlott a budapesti gyalogos élete, aki bátran lelépett az úttestre. A rutinos gépjárművezető éppen annyit korrigált csak, hogy ne üsse el a férfit, de ne is menjen neki a másik sávban közlekedő autónak. Mi történhetett? Vajon itt is a sokszor emlegetett fülhallgató, telefonnyomkodás terelte el a gyalogos figyelmét? Vagy egyszerűen általában nem vagyunk elég körültekintőek a közlekedésben? Önök mit tapasztalnak? A szirénázó mentőautók segítségére hívja fel most a figyelmet visszatérő kampányában az Országos Mentőszolgálat a Vedd észre a mentőt című kezdeményezése. De önök tudják, hogy mit kell tenni ilyenkor, ha mentőautó közeledik önök felé, és mit tapasztalnak a forgalomba? Mondják el nekünk, de mindenek előtt jöjjön Harcsás Gergely összeállítása.
Alapvetően az elsődleges az, hogy együtt kell működnünk. Szerintem az a legfontosabb.
Fogalmazott az Országos Mentőszolgálat egyik munkatársa abban a közösségi platformon közzétett videóban, amelyben azzal kapcsolatban nyújtanak segítséget a gépjárművezetőknek, hogy mit kell tenni, amikor szirénázó mentőautóval találkoznak. Az OMS munkatársai évente több mint 1,3 millió hívást kapnak. Erről már a szolgálat szóvivője beszélt a Krónikának. Györfi Pál hozzátette: ahhoz azonban, hogy a mentőegységek gyorsan és biztonságosan érjenek a helyszínre, együttműködés szükséges a közlekedés többi résztvevőjétől is.
Általános szabályként lehet azt megfogalmazni, hogy próbáljuk utat engedni a mentőautónak. Nyilván a gyakorlatban nincs két egyforma forgalmi helyzet. Ha lehetséges, akkor halszálka-szerű kétirányú lehúzódással középen engedjük el a mentőautót, mondjuk egy autópályán vagy egy többsávos úton. Hogyha pirosnál állunk és hátulról érkezik egy mentőautó, akkor nem tilos óvatosan egy picit előrébb gurulni, hogy elengedjük a szirénázó autót, hogy szabad utat adjunk neki.
A szakember hangsúlyozta, az egyik legrosszabb megoldás, amikor a gépjármű vezetője hirtelen fékezéssel reagál a szirénázó mentőautóra. Hozzátette, ehelyett érdemes inkább irányjelzőt használni, ezzel jelezve elmozdulási szándékunkat.
A korábbi időszakokhoz képest új veszélyforrások jelentek meg. Ilyen veszélyforrás például a fülhallgató használata, a mobiltelefon nyomkodása. Ez eltereli a figyelmet, és bizony ilyenkor baleset lehet a következmény gyalogos oldalról. Autóvezető oldalról pedig, hát ezek a korszerű szemlégépkocsik hangszigeteltek, nagyon nehéz hallani a szirénát, és hogyha valaki nem figyel, akkor bizony egy pillanat alatt megvan a baj.
Györfi Pál hangsúlyozta, a balesetek elkerülése a mentősofőrök felelőssége is, ezért egyebek mellett a megkülönböztető jelzést használó járművekre vonatkozó szabályok korszerűsítésével is igyekeznek csökkenteni a baleset veszélyt.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
Megpróbálták már elképzelni, hogy milyen is lehet a mentőautósofőrjének, aki például egy nagyon súlyos sérülésben szenvedő beteget szállít és próbál eljutni a kórházig, vajon mennyire tud figyelni a többi közlekedőre, mennyire számít arra, hogy mi is figyelünk rá, és segítjük ezzel a beteg kórházba jutását. Mondják el a gondolataikat, azt írja közben egy hallgató nekünk 30-as mobilról, hogy sok gyalogos is megér egy misét, ez tény. Mondja el nekünk, kedves hallgató, aki ezt írta, hogy például milyen misét, mit tapasztal a gyalogosoknál, min kellene változtatnunk. Gábor van itt velünk a telefonvonalban, nem tudom, hogy autósként vagy gyalogosként osztaná meg a tapasztalatait. Jó napot kívánok!
Sokan. Én gyalogos vagyok, és olyan szörnyű gyűlölet, düh és indulat van bennem.
Gyűlölet ne legyen önben, Gábor, nyugodjon meg, szelíden mondja el a tapasztalatát.
Nagyon, jó, rendben van, akkor nagyon örülök, hogy ezt a témát felhozták, és beszélhetek róla. Mert ez borzasztó belegondolni abba, hogy egy őrült kiszalad a mentőautó elé, ugyanúgy, mint jó pár évvel ezelőtt, amikor az őrült motoros oldalról nekiszaladt a mentőautónak. Ebbe belegondolni egyszerűen borzasztó, hogy a szegény mentőautó vezetője, aki semmi más nem tesz, csak a feladatát végzi, őnek ki kell szenvednie lelki traumát és megrázkódást kell átélni. Ugye?
Igen, Gábor, teljesen megértem, hogy ennyire együttérző egyébként a mentőautó sofőrével. De mit gondol, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy gyalogos például lelép? Nem biztos, hogy feltétlen rossz szándék. Lehet, hogy például zenét hallgat, nem? És azért nem veszi észre.
De lehet, nem rossz szándék, persze, nem mondom, hogy szándékosan teszi, mert ki az az őrült, aki szándékosan akar egy autónak neki menni, vagy elé menni. Persze, nem szándékos. Itt a felelőtlenségről van szó, arról, hogy nem figyelnek, hogy zenét hallgattak, hogy befogják a fülüket, esetleg tám még a szemüket is, nem figyelnek, és ebből történik a baj. Kérem, aki vezet, autót vezet, biciklit, kerékpárt, motorkerékpárt, biciklit, autót, vagy bármit, vagy akár gyalogosan közlekedik, tehát aki a közlekedésben részt vesz, annak figyelnie kell mindenfelé, és különösen akkor, hogyha a járdáról lelép, és át akar kelni az úton, figyelnie kell, mert anélkül ilyen esetek történhetnek, amikor a szegény mentő autó vezetőit, ami pár évvel ezelőtti esetén még képesek voltak a hatóságok a mentőautó vezetőit piszkálni, és megkérdezni az ő felelősségét, hogy esetleg nem hibázott-e véletlenül ő, hogy...
Értem. Igen, értem, Gábor, nyilván a hatóságoknak az a dolga, hogy egyébként körültekintően járjanak el, de teljesen jogos, amit mond, nekünk közlekedőknek meg az a dolgunk, hogy igenis figyeljünk, és Anna is erre hívja fel a figyelmünket egy SMS-ben, azt mondja, hogy sokszor látni, hogy a szirénázó járműveket nem engedik el az autósok. Mindig van egy-kettő, aki nem húzódik oldalra. Vajon ha az ő hozzátartozóját vinnék, akkor félreállna? Teszi fel a kérdést Anna. És igen, valószínűleg sok esetben nem vagyunk elég empatikusak. És az is fontos, amit mondott Gábor, hogy igenis, amikor közlekedünk, sokkal körültekintőbbnek kell lennünk, mintha például a parkban sétálunk. Zsoltnak milyen tapasztalata van? Itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezető asszonyt és a stábtagjait. Ahogyan az SMS-ben is elhangzott, az empátia, valamint az a fajta közlekedési morál hiányzik most már a magyar autósok többségéből is. És megfigyelhető, hogy szinte azt lehet mondani, egy generációs probléma, hogy van egy generáció, aki főleg az idősebb generáció, és azt mondom, hogy a 40 pluszosok. Tapasztalataim szerint az, hogy 30, inkább azt mondom, hogy 38 felettiek, akikben van vezetési morál, és akik nem a közösségi médiumokon szocializálódtak. És gyakorlatilag nem alakult ki bennük az önzőség, mint reflexzerű viselkedés. Személyes tapasztalatom pont ma történt, hogy indultam visszafelé haza, hogy két mentőautó is jött egymás után, és gyakorlatilag az ember reflexzerűen cselekszik, kiteszi az indexet, kihúzódik, és a visszapillantó tükör, hogy benne néztem, utána jöttek az autósok, és mindenki ugyanezt tette, elengedtük a mentőautót, belenéztünk a tükörbe, hogy nem jön-e semmi, és elindultunk. Viszont ebben a mai felgyorsult világunkban annyira önzőkké váltunk, hogy a mentőautóra is nagyon sokan úgy tekintenek, mint valamiféle nyűgre a közlekedésben, aki akadályozza, hogy elérjem a célomat. És azért mondom, hogy ez generációs probléma, mert családomon belül többen is egészségügyben dolgoznak, sőt van mentőtiszt, mentőápoló, és arra panaszkodnak, hogy az esetek nagy többségében a fiataloknál látják azt, hogy egyáltalán nem veszik tudomásul, hogy a mentőautó prioritást élvez. Sőt, én személy szerint, ha csak egy detekszállító autó, tehát nem megkülönböztető jelzéssel érkezik, hanem látszik, hogy egy betegszerítő autó, nem egy roham vagy egy esett kocsi, még annak is elsőbséget adok, annak ellenére, hogyha lehet a kereszteződésben nekem lenni és intek, mert ő életeket ment, és akár egy betegszállítóban is történhet egy olyan váratlan eset. Ezt valahol mindenféleképpen a KRESZ vizsgában ezt nagyon-nagyon erőltetni kéne. Visszagondolok, hogy 21 néhány évvel ezelőtt, amikor vizsgáztam, aki tartotta az elsősegély tanfolyamat, ő nagyon is kihangsúlyozta, ennek a fontosságát, hogy hogy az emberi élet a vezetés közben mindig prioritás. És sokszor ugye ez a nagy probléma, hogy ki az elsőbség, mert nekem van stopptáblám, stb. Mindig azt a kérdést szoktam feltenni, hogy vajon azzal az egy perccel legyen egy perc, de alig pár tíz másodperc, amivel esetleg, ha még a jogszabály nekem is engedne elsőbséget, de átengedem, azzal vajon nem egy hosszú életet tudok-e megmenteni, vagy tovább élni. És ennek egy nagyon komoly társadalmi vonzat van, és most sok mindent lehetne mondani, de az a fajta felelőtlenség, ami jellemzi a sofőröket, főleg a fiatalabb generációt, főleg azokat, akik már ebben a csiri-viri olyan technikával felszerelt autóba ülnek, és pont minap volt a Kossuth Rádióban egy érdekes riport, is elgondolkodtam rajta, hogy most már nem csak az, hogy hallgatom a rádiót a kocsiba, hallgatom a zenét az autóba, hanem az Android alapú okos autóban nézem a különféle videó megosztó portál, és az autóban nézem. Egyszerűen teljesen megváltozott ebben a világ, és ebben úgy gondolom, nem a mentősöknek kell alkalmazkodni, sokkal szigorúbb törvényeket kell hozni. Sőt, még egy gondolat, ha belefér.
Igen, röviden, mert egy hallgató mesél, még vár.
Mentőtiszt barátom meséli, hogy neki van feltéve direkt esett kamera, saját pénzén vettő, legyen bent, ha bármi van, közúti forgalom, de ezt ahogy a rendőröknek van a mentőautóba is lehetne sokszorosítani, hogy azok, akik nem adnak elsőbséget, utólagosan akár bírságot is kapjanak, mert ebből fognak tanulni.
Köszönöm szépen, Zsolt. Nagyon-nagyon fontos figyelmeztetéseket mondott, mert bizony legyünk önzetlen emberek. László közben írja, hogy a mentőknek miért kell üvöltő szirénával száguldani a belváros utcáin, lassan jár tovább, ért talán Sándor, aki, ha jól tudom, taxisofőr tud erre reagálni, hogy a mentő miért így megy, és egy hallgató megmagyarázza közben nekem, hogy bizony sajnos vannak olyan gyalogosok is, akik egyszerűen úgy gondolják, hogy lelépnek az autók elé, mert hogy az majd úgyis meg fog állni, vagy nekik van elsőbségük. Sándor, szűk két percünk maradt, jó napot kívánok!
Hát az bőven elég, mert a téma az sokkal többet is megérne. Hát én először is úgy szeretném megjegyezni, hogy ez egy ilyen társadalmi lenyomat, tehát a logika az már ilyen kivonult a köztudatból. Az emberek nem gondolkodnak előre, nem néznek előre, nem látják azt, hogy mi történhet azzal, amit cselekszenek. Tehát én konkrét esetet szeretnék mondani, amit én most tapasztaltam a közelmúltban, hogy most konkrétan a 14. kerületben a Moricsmond körtéren a két busz között láttam, hogy baj van, ott ki szoktak rohanni a gyalogosok. Hát kérem szépen, oldalról neki szaladt az autónak, tehát erre nincs mit mondani. Tehát egyszerűen nem gondolkodnak el, hogy mi történhet azzal, hogyha ők bizonyos dolgokat cselekszenek. Ez az egyik. A másik pedig, én lehet, hogy egy kicsit elkanyarodok a témától, ne ragudjon, de óriási nagy jelentősége lenne annak, hogyha a bizonyos médiumokban a különböző változásokat, azokat tényleg, és napi szinten, vagy oktatnák, tehát úgy, hogy csak egy 10 másodpercben elmondanák azt például, hogy a kerékpáros ne menjen be az egyirányú utcába szembe, csak akkor, hogyha kinn a tábla.
Legyünk egymásra tekintettel, azt hiszem ez a legfőbb tanulság ennek a mai beszélgetésnek is. Sándor, nagyon szépen köszönöm önnek is, hogy hozzászólt a témához, és minden kedves hallgatónak. A mai műsor hamarosan véget ér, de nagyon sok hallgató írta nekünk a bébi ételekhez kapcsolódóan, hogy miért nem beszélünk az aszbeszt szennyezésről, ugye, amelyről Vas megyéből hallani. Hát itt mondom el minden hallgatónak, hogy a holnapi kérdésünk pedig az lesz, hogy mit szól hozzá, hogy több nyugat-magyarországi városban is az egészségügyi határértéket meghaladó aszbeszt szennyezést mértek. Ön mit tud az aszbeszt veszélyeiről? Ezzel a témával kapcsolatban holnap telefonálhatnak és érkezik szakértő is, de hallhatnak arról is, hogy mit gondol arról, hogy mesterséges intelligencia megóv bennünket a szellemi erőfeszítéstől. Mire használják önök a ChatGPT-t? És én nagyon szépen köszönöm a mai szerkesztő Horváth Katalina hangmester, Rácz Dóra, illetve a telefonnál Kaiser Hajnal és Messesán György nevében is, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkronika következik. Viszont hallásra!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknágyi Ernő Zenei Központ nagyterme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly Borbély Mihály duó, a Contempo, a Lukács Márton trió és a Halper Quintett. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.
Nemzeti Sportkrónika.
4 újonc a női vízilabda válogatott világkupa keretében, két légiósát is elküldte a Kisvárda labdarúgó csapata. Éder Militao nélkül a brazilok a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László.
Nemzeti Sportkrónika.
Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte a Rotterdami Világkupa Divízió 1-es tornájára utazó 16 fős keretét, amelyben 11 Európa-bajnoki ezüstérmes és 4 újonc, Alaksza Kinga, Hetzel Adrien, Lendvai Zoé és Horváth Zsófia szerepel. A tornáról a két négyes csoport első két-két helyezettje résztvevője lesz a Sydney Világkupa szuperdöntőnek. Két légiósától megvált a Kisvárda labdarúgó csapata, Alekszandar Jovicsics és Branimir Cipetics a hátralévő két körben már nem játszik a szabolcsiaknál. Jovicsics 2023. januárjában érkezett a klubhoz, azóta 91 mérkőzésen lépett pályára és 8 gólt szerzett, míg a fél évvel később érkezett Cipetics 97 meccsen játszott és 15 gólt lőtt. A két játékos csapaton belüli elismertségét jelzi, hogy Cipetics 4, Jovicsics 10 mérkőzésen viselte a csapatkapitány karszalagot. Toma György hosszabbított a Nyíregyházával, az ukrán-magyar kettős állampolgárságú középpályás 3 éve erősíti a Sparit, arról nincs információ, hány esztendőre kötelezte el magát a 30 éves játékos. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a június 11-én kezdődő világbajnokságra enyhíti a sárgalapos eltiltások szabályait. A tervek szerint a VB történetének első 48 csapatos tornáján már nem csak a negyed döntők, hanem a csoportkör után is tördik az addig begyűjtött sárgalapokat. Éder Militao, a Real Madrid brazil védője, combhajlító izom műtét miatt lemarad a nyári labdarúgó VB-ről. A 28 esztendős hátvéd ballábát meg kellett operálni, de a felépülése pedig októberig tart majd. A címvédő Győr a későbbi elődöntőt játssza a francia Brest csapatával június 6-án a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjében. Vámos Petra és Albek Anna együttese, az ugyancsak francia Metz 15 órától játszik a román Cseseme Bukaresttel, a Győr-Brest találkozó pedig 18 órakor kezdődik. Novemberben összecsapott a profi box két korábbi nehéz súlyú világbajnoka. A két brit, Tyson Fury és Anthony Joshua már aláírta a szerződést. Joshuának még júliusban meg kell nyernie a felhozó mérkőzését, hogy Furyvel való mérkőzése érvénybe lépjen. A világ első Jannik Sinner bejutott a negyeddöntőbe a Madridban zajló salakpályás tenisztorna férfi versenyében. Az olasz klasszis a brit Cameron Norrie ellen nyert két játszmában 6-2-7-5-re, ezzel sorozatban 25. mérkőzésén diadalmaskodott ezres tornán. Erre csak a svájci Roger Federer és a szerb Novak Djokovic volt képes. A 24 esztendős Sinner sporttörténeti győzelemre hajt a spanyol fővárosban, ő lehet ugyanis az első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mesterversenyen diadalmaskodik.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Előző héten tartották a kajakenusok válogató versenyét. A szolnoki viadalon a szegedi, valamint a brandenburgi világkupa viadalra készülhetnek a győztes versenyzők. Tóth Dáviddal, a kajakosok szövetségi kapitányával Tóth Béla beszélgetett.
A világkupák kezdik meg a nemzetközi versenyszezont kajakkenuban, ugye a szegedi világkupa lesz jövő héten, majd azt követi a brandenburgi világkupa. Ezeken a világkupákon versenyszámonként 2 egység állhat rajthoz, míg az EB-n, VB-n pedig 1-1. Számunkra ugye múlt héten lezárult a hazai válogatóverseny, amelyben beleszámít, tehát a hazai válogatásban beleszámít még a jövő heti Szegedi Világkupa, vagy akár még a Brandenburgi Világkupa eredménye is. Kopasz Bálintnak a teljesítménye az abszolút kimagasló volt, és Bálint idén is úgy látszik, hogy tudja hozni azt a roppant kiemelkedő formát, amit megszokhattunk tőle az elmúlt években. Fölényesen nyerte meg egyébként Varga Ádámmal szemben az 1000 méter kajak egyes hazai válogatóját, de 500 méteren is kimagaslóan teljesített, és ott is nagyon magabiztos győzelmet aratott. El kell mondani, hogy Bálint csak 1000 méter kajak egyesben fog a Szegedi Világkupán rajthoz állni, mert ez a verseny számjelvez számára prioritást, ami abszolút érthető, hiszen az 500 méter kajak egyes az nem olimpiai versenyszám, az 1000 méter kajak egyes ezzel szemben igen, tehát teljesen érthető, hogy arra koncentrál. K1 500 méteren így a második helyen befutott Varga Ádám fog rajthoz állni, mellette pedig előre láthatólag úgy néz ki, hogy Tamási Zsombor lesz az, a másik magyar egység, aki rajthoz áll ebben a versenyszámban. A többi versenyző, akik értékes helyezéseket értek el a K1 500 méteres hazai válogatóversenyén, ők páros és négyes versenyszámokban érdekeltek, és az időrend nem teszi lehetővé, hogy mindenki minden számban induljon. Mérlegelni kell azt is, hogy az olimpiai számok élveznek elsőbséget, és hogy melyik versenyszám melyikkel időrendben hogy fér össze.
3 éremmel, 10 és 3 kilométeren arannyal, 5 kilométeren ezüsttel zárta az ibizai nyíltvízi úszó világkupa versenyt a hétvégén Betlehem Dávid. Az olimpiai bronzérmes sportoló a héten már Olaszországban fog versenyezni. Berelmese interjúja.
Éreztem előtte, már a belekérző táborban voltunk, ahol jól mentek az edzések, viszont a hidegvíz meg a hullámok úgy gondoltam, hogy nem kedveznek nekem, hiszen a tavaly nagyon kifagytam, és egy elég rossz pozíciót fogtam a végén, de lehet, hogy egy kicsit híztam, vagy máshogy tudtam odaállni idén, és ezért sikerült ilyen jól. Valahogy szerintem a figyelmet is elvitte azt, hogy folyamatosan nagy hullámok vannak, és rengetegen vannak körülöttem, így nem volt arra időm, meg energiám, hogy a hideggel foglalkozzak. Szóval egy összességben örülök neki, hogy ez sikerült, és most megyünk tovább hétvégén Szardiniára, ahol hasonló körülmények között kell versenyezni. Szóval próbálunk minél jobb eredményt elérni ott is, hogy így visszacsatoljunk, hogy jól megy ez.
Azért itt nagy hullámok voltak, hideg víz, nyilván Szardinián is előfordulhat olyan, hogy nem tökéletesek a körülmények. Minden ilyen verseny, amikor nem tökéletesek a körülmények azért, most már tudod, hogy akkor mire számíthatsz, ha ez meg ez lép fel. Tehát ebből a szempontból is fontos egy-egy ilyen világkupa állomás?
Igen, ezek mind lehetőségek, és ezért örülök, hogy megkapjuk azt a támogatást, hogy igazából mindegyik világkupára el tudok utazni, mindenhol ki tudom magamat próbálni. Ahány verseny, annyiféleképpen kell kiutaznom, annyiféleképpen különböző napokon vannak a versenyek, különböző felkészülésből megyek, szóval tényleg az van, hogy mindegyik verseny egy lehetőség igazából, hogy valamit elraktározzak, vagy valamit tanuljak ebből az egészből, hogy amikor odaérünk majd, hogy 2028, akkor lássuk azt az edzőmmel, hogy mi az akár taktika, amivel oda kell állni a verseny előtt, vagy éppen, hogyha folyik a verseny, akkor tudjam, hogy hogy kell döntenem, és mik azok a szituációk, ahol nyugodtnak kell maradnom, ahol előre kell mennem, ahol kicsit vissza kell vennem. Szóval nagyon örülök tényleg, hogy évről évre, most már nem tudom, 3-4 éve minden világkupán ott vagyok, és látszik, hogy egyre jobban teljesítünk.
A Nemzeti Sportkrónika végén Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.